Folytatjuk a bibliai áttekintést, ez pedig a Királyok első és második könyve. A táblázat 5-600 évet ölel át, ahhoz képest, hogy ez az 5-600 év, alig több mint 500 év, ez nem olyan irdatlan nagy idő a bibliai korszakokat tekintve, mégis ez egy olyan fontos időszak, ami a Bibliának majdnem a felét kiteszi. Egy nagyon nagy anyag van erről az időszakról. Sámuel könyvétől egészen Malakiásig ez az időszak, amit tárgyalunk. Mindenféle megvilágításban, hol a próféta szemszögéből, hol a költészet szemszögéből, majd mindenféle könyvhöz eljutunk az idők során. Múlt alkalommal Sámuellel foglalkoztunk, nem csak, hogy jól indult, és meghallotta ezt a szót ifjúkorában, de ki is tartott ezen az úton. Saul, aki király volt az ő idejében, Saul feladata volt, hogy Amálek népét kiírtsa. Foglalkoztunk korábban ezzel is, hogy Isten azt hagyta meg, amikor beértek Kánaán földjére, hogy írtsa ki a nép a bennlévő kánaánékat, mert ez az ő ítélete volt a nép fölött. És most elérkezett egy nép Saul seregével szemben, és az volt a feladat, hogy írtsa ki őket mindenestől. Saul azonban megkímélte a király életét, akit Agágnak hívtak, és néhány jószágot is, szép egészséges kövér állatokat. Nem ölt meg mindent. És megérkezett Sámuel, és azt olvassuk, hogy Agág, ez a király, aki Amálek királya volt, és megkímélte az életét Saul, Agág elkezdett reménykedni, akkor meglátta a közeledő Sámuelt, ott kis jó akaratú Isten embere, azt olvassuk, hogy oda rendelte maga elé Sámuel ezt az Agágot, és bilincsbe oda vitték elé, és azt olvassuk, hogy azt gondolta magában, nem a keserű halál vár engem, hát biztos Sámuel ilyen jó akaratú, békét sugárzó, bölcs, próféta volt. És erre az a mondat következik, hogy Sámuel pedig felkoncolta Agágot az Úr előtt. Felkoncolta, tehát az Isten embere, egy próféta, felkoncolta. És akkor folytatódik az Úr előtt. Az Úrnak számva ezt a cselekedetet, felkoncolt egy embert. És kétszer is elolvastam, és ez van ott. És az ember elgondolkodik, mint ahogy elgondolkodtunk már a Kánaán földjére való bevonulásnál is ezen a kiirtás témakörén. Hogyan egyeztethető össze az erkölcsel ez? Hogy Sámuelnek nem jutott eszébe az ötödik parancsolat? Sámuelnek nem jutott eszébe az, hogy szeressük egymást, hogy éljünk békébe, hogy megbocsájtás gondolata? Hogyan egyeztethető össze a jó erkölcsel ez az igevers, hogy Sámuel felkoncolta Agágot az Úr előtt? Arra kellett, hogy az Úr vezesse a gondolataimat, hogy fontos a jó erkölcs, hiszen mi is tanítjuk ezt, a Biblia az alapja minden jó erkölcsnek, és innen indul ki minden, de a mi hitünk sokkal többről szól, mint a jó erkölcs. És a mi küldetésünk nem az a világban, hogy jó erkölcsöt adjunk az embereknek. És éljünk békében, és ezek olyan fantasztikus jelszavak, amit kell, hogy hangoztassunk, de sokkal több, amiről a mi küldetésünk szól, ami a kereszténység. A jó erkölcsöt hirdeti a világ is, és ez egy komoly érték a világban, még hogyha lábbal is ciporják, és csak szóval mondják, de Isten sohasem a jó erkölcsöt kéri számon, hanem a hűséget. Sohasem a jó erkölcseim alapján fog elfogadni vagy megítélni, hanem az engedelmesség alapján, a hűség alapján. Engedtem-e az ő hívásának? És aztán engedek-e a mindennapokban az ő szavának, amely szó aztán az erkölcsre is felhív, és a szeretetre, békességre, amire mondom, hiszen természetes, mindennek a Biblia az alapja. De Isten hűséget vár, és engedelmességet, és ez az, amiben Sámuel megállt, akkor is, amikor az egész nép más tett. És megérkezett oda Saulhoz, és azt mondja, hogy mi az, amit hallok, Saul? Jó bégetés, marha bőgés, nekem már zúg a fülem, milyen öreg vagyok, Saul. És azt mondja Saul, hogy hát jó hallott, Sámuel, egy-két állatot megtartottunk, mert arra gondoltunk, hogy feláldozzuk az Úrnak. Jót akartunk, jót akartunk. És akkor mondja az Sámuel, amit jó megtanulnunk tőle, és aztán mondja később Jeremiás, mondja a Hóseás, és az Úr Jézus is, hogy ez a 15. fejezet, 22-es vers, bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, a szófogadás a kosok kövérjénél. És ezért látjuk Sámuel talpig fehérben, mert az engedelmesség terén ő jól vizsgázott. Szemben Saullal, aki az ő idejében volt király, ő tette királyá, és talán gondolhatta is üres órájba Sámuel, hogy bizony én magam jobb király lettem volna az országnak, mint Saul, de hát így kívánta az ország, és kérték, hogy adjon királyt. Hát Saul lett a király, és az engedelmesség terén ő elvérzett. Nem engedett az Úr parancsának, és ezért van, hogy fekete szegélyes az ő ruhája. Aztán jön Dávid, aki Krisztus előtt 1000-ben Isten akaratából volt Izrael királya. És ez fontos, hangsúlyos, Isten akaratából. Nem azért, mert az emberek kikönyörögték maguknak a királyt, még csak nem is azért, mert bárkinek ő rajta akadt volna meg a szeme, hiszen maga Sámuel sem őt vette észre, mikor ment utódot választani Saul után. Azért, mert Isten akarta, hogy ő legyen a király. És be is töltötte ezt a szerepet, amit azt jelenti, hogy Isten akaratából uralkodni. És egy nagyszerű példát adott a továbbiakban, és aztán mi is, és az ige is hivatkozik rá majd számtalan szor. És ő vele, az ő személyével jutunk el a Királyok könyvéhez, ami mai témánk, ami azzal kezdődik, hogy Dávid már öreg idős király, és átadja a stafétát fiának, Salamonnak. Salamon, aki követi őt a trónon, mindenki 40 évig uralkodott egyébként. Saul is, Dávid is, Salamon is. Kereken 40 esztendőt. Salamon folytatja az apja örökét, és egy nagyszerű királyságot épít tovább az országban. Ő építi fel a templomot Jeruzsálemben, és nagyszerű dolgokat visz véghez. A bölcsessége az olyan messze földre híres, hogy csodálja a világ, és híres mielőttünk is, amivel lesz majd alkalmunk még foglalkozni, mert a példabeszédek könyv, a prédikátor könyve, sőt még az énekek éneke is az ő bölcsességeit tartalmazza. Azonban nem volt makulátlan az ő élete, és jelzi a ruhája is ezt. Élete vége felé elhajlott az Úr akaratától, és többek között az ő elhajlásának a következménye az, hogy az ország ketté szakadt. És lett egy északi királyság, és egy déli. Tehát Salamon volt az utolsó király, aki még a teljes Izrael egységében kormányozta, és utána kétfelé vált. És innentől, és már ugye Salamontól is, ez az időszak a királyok könyvében van megírva, a királyok 1 és 2 könyvekben, ezek a Sámuel könyvéhez hasonlóan, ez egy könyv volt régen, a királyok könyve volt, és nagyon is jól az elnevezéshez a királyokról szól. Egymást váltják, ezek a királyok, jól mutatja a cím. Egy saktáblán kellene elképzelnünk ezt az állást, akkor azt kellene mondjam, hogy inkább a sötéttel volnék, mert meglehetősen uralja a táblát a sötét királyok hada. Hogyha jobban megnézzük ezeket a figurákat, akkor lehet, hogy azt gondolnánk, nem is királyok ezek, a sakfigurák inkább jobban hasonlítanak gyalogokra, népi saknyelven szólva a parasztokra, csak éppen koronával a fejükön. És valószínű, hogy Isten is így látja őket, egyszerű gyalogok ők, akik egy időre hatalmat kaptak az Úrtól, koronát kaptak a fejükre, és láthatjuk a történeteikből, hogy hogyan éltek, vagy hogyan éltek vissza ezzel a hatalommal. És sajnos az összképet az ő ruhájuk elég sötétnek összegzi. Az északi ország részben 19 uralkodó váltotta egymást. Egyetlen egy király nem volt az északi ország részben, aki Isten útját követte volna, és ezzel jó példát mutatott volna, és vitte volna maga előtt az országot. 10 törzs volt az északi ország részben. Rengeteg ember, és egy lejtőn lefelé mozgott az évek során az ő életük. Egymást váltották a királyok, például Zimri, ő 7 napig uralkodott, és kiirtott mindenkit maga körül, aztán fölment a palota tornyába, és magára gyűjtötte az egészet. Ilyen viharos történetek vannak, és ádász harcok, és király drámák, és sok csúnya történet is közte. Bizony nem volt egy fényes időszak. A déli ország részben találunk azonban kivételeket is, akik újra és újra hoztak megújulást Izrael szellemi életében, és azért említsük meg Jósafát nevét, aki vitte tovább, és újra ezek a királyok vissza akartak térni a dávidi gyökerekhez. Talán nem meglepő az, hogy ez a déli ország rész, ami Júda és Benyámin kis törzsét jelentette, ez a déli ország rész az, ahol Isten tovább vezeti a megváltói vonalat. Ahol aztán később, 1000 év után behozza Jézus Krisztust az emberiség történetébe. Ez az a vonal, ami kivétel nélkül ezek a királyok mind Dávidnak a leszármazottai egyenes ágon, és őrzi azt a lángot az Úr, Dávid mécsesét, hogy ne aludjon ki, és az ígéretéhez hű tudjon maradni. 19 uralkodó volt a déli ország részben is, plusz egy királynő, Atália, ő királynő volt, színesítse a saktáblát, színesíteni azonban mégsem nagyon színesíti, mert ő is fekete volt. És 19 király. És mennyire őrködött Isten a fölött, hogy az a láng, amit ő Dávidnak a szívébe helyezett, ne aludjon ki, és vonuljon végig a történelmen, azt érdemes nyomon követni, hogy olvassuk ezeket a történeteket, hogy azért ott van Isten, ő közöttük mindvégig. De Máté 1-ről beszélek. Dávid szintén nem első fiú volt, még csak nem is második és harmadik, hanem nyolcadik, a legkisebb volt. Ki gondolt volna ő rá? Az apja oda se vitte Sámuel elé, amikor bemutatta, hogy ki lehetne az az Isten választottja. Ki gondolt volna ő rá? És Dávid volt Isten választottja. És aztán már mondanom sem kell, hogy az ő fia Salamon szintén nem elsőszülött fiú volt. És az anyja, akitől született Salamon, Becsabé volt. Becsabé, akinek ismerjük a történetét Dáviddal. És jó eséllyel ez az anya is egy pogány nő volt, mert az ő férjéről azt olvasok, Úriás a Hettita. Úriás a Hettita nép sem, izraelita volt. És valószínű Becsabé sem. És őtől le lett az ígéret gyermeke, akinek az ígéret továbbadott. Mennyi furcsaság, hogy Isten mindezeken keresztül mégis megőrzi a Dávid mécsesét. Ezt olvassuk. És most látjuk a folytatást, hogyha olvasnánk tovább a nemzetségtáblázatot, én a 7. verstől, akkor sorra fel vannak ezek a királyok is sorolva Roboámtól, ahogyan, hiszen ők egymás leszármazottai voltak, Dávidtól fogva, ahogyan adják át a trónt, és adják át Isten ígéretét a jövőre szólva. És nem azért, mert méltóak lettek volna rá, hiszen látjuk, hogy elvétve találunk fehéreket, akik Istent követték volna, de mégis találunk, mert pislákol az a láng, amit őriz az Úr. Roboám például, hogy egyet említsem, és olvasom az 1 Királyok 11.36 történetét, amikor Salamon át kellett, hogy adja már a királyságot az ő fiának, nem tudta átadni a teljes országot, mert Isten úgy döntött, hogy ketté válik az ország, és egyetlen egy törzsről, Júdáról beszéltek, amit az ő fia megkap, és ezt olvassuk, csak egy törzset adok fiának, hogy maradjon előttem mindenkor mécsese szolgámnak, Dávidnak, Jeruzsálem városában. Dávidra nézve, erre a mécsesre tekintettel kapta meg azt az egy törzset, hogy menjen tovább ez a név, és mi fontosabb, menjen tovább ez az ígéret. Aztán az ő trónörököséről, Abijáról, ugyanezt olvassuk, a következő emberről beszélek, 1 Királyok 15.4, csak Dávidért adott neki Istene az Úr mécsest Jeruzsálemben, amikor fiában utódot támasztott. Csak Dávid miatt van, hogy az ő mécsese ne aludjon ki, és folythathatnánk a sort tovább, végig a királyokon. És eszünkbe juthat az Úr Jézus szava, aki Ézsaiást idézve és magára vonatkoztatva mondta, hogy a füstölgő mécsest, a füstölgő gyertyát nem oltja ki. És nem, hogy nem oltja ki, azt látjuk, hogy ő őrzi, gondoskodva, a kezével takarva, megy végig ezen a számegyenesen, hogy valami szellő, azt a nagyon halovány, gyenge és pislákoló mécsest ki ne oltsa. És az ő őrző keze veszi körbe, hogy aztán év ezredeken átmenekítve szíveket lángra tudjon gyújtani, mint ahogyan elért hozzánk is. Dávidért történt mindez. Dávid hoz is méri az uralkodókat sorra az Úr, és ítéli meg őket. Dávid a mérce, és Dávid az ok mindarra, hogy megkegyelmez, akin megkegyelmez. Azt olvassuk szintén itt az elején még a másik ország része. Ugyanúgy egyébként az északi ország rész Istennek ugyanolyan fontos volt, hadd tegyem hozzá. De beszélünk a profétákról, ott van fölötte Illés és Elizeus, akiknek a tevékenységük az északi ország részben volt nyomon követhető, és látjuk rajtuk keresztül az Úrnak, mennyire működik a keze ebben az ország részben. 10 törzs a választott népből ott van, és az Úr szintén ott van közöttük, ha még oly sötét körülmények között is. És az ő első uralkodójukról, Jeroboámról ezt az összegzést olvassuk, az 1 Királyok 14.8-ban, tehát megint csak Dávidhoz méri, és Dáviddal szembe így értékeli Jeroboámot. Te azonban nem voltál olyan, mint szolgám Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, és teljes szívből követett engem, és csak azt tette, amit helyesnek látok. Te nem voltál olyan, mint Dávid szolgám, aki mindig csak azt tette, amit helyesnek látok. De hogy emlékszik mégis az Úr vissza Dávidra? Ő olyan volt, aki teljes szívvel követett engem, és csak azt tette, amit én helyesnek látok. Isten így emlékszik vissza őre. És ez az ő bocsánata? A teljesen minden bűn befedő bocsánata. És Dávid így lehet ott etalonként minden király szeme előtt. A Jeroboám bizony nagyon alul maradt ezen a mércén. Szomorú véget kell olvasnunk. Azt mondja neki az Úr, hogy Jeroboám, téged is a házad népét úgy kisöpörlek, mint ahogy a házat kisöprik. Ez lett az ő vége. Azonban megnyugtató összegzéseket is látunk a Bibliában, mint például Jósafát életéről, Ezékiás és Jósiás, akiket később is látunk, akik a kor ellenére megálltak a helyükön. És ezt az apró mondatot olvasok Jósafátról, 1 Királyok 22.43-ban. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Milyen egyszerű mondat ez, és milyen tömör. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Egy egyszerű ilyen mondat volna jó a sírkövembe. Semmi több, csak hogy azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Dávidra nézve, Dávidhoz mérve látjuk ezeket a királyokat sorra, hogy beteljesüljön az, amit később a Jelenések könyvében olvasunk, amikor megjelenik az Úr Jézus, és azt mondja, én vagyok Dávid gyökere és ága, a ma fényes hajnali csillag. Nem beszéltünk a prófétákról, pedig ott fehérlenek szélesen Illés és Elizeus, akiknek a történetét nem lehet kikerülni, és kell, hogy legyen személyes rendességünknek témája, hogy elővegyük az életüket, akik olyan erősítői lehetnek az életünknek a minden nehézség ellenére való szilárdan megmaradásban. Mindig ott voltak a sötét királyok között, az útjukba állva, és ő rajtuk keresztül az Úr ott van, ahogy olvassuk ezeket a történeteket. És talán Péterékhez hasonlóan, akiket Jézus felvisz magával a megdicsőlés hegyére, és meglátják ott Mózest és Illést, és azt mondja Péter, hogy építsünk nekik házat, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. Hát most én is építeni tudnék egy házat Illésnek az ő erősítő történeteiből, de hát nekünk sincs most erre lehetőségünk. Legyen ez személyes bibliatanulmányozásunk célja. Elizeusról azonban záróként egy apró történetet hadd olvassak el, ami mellett nem tudtam elmenni, amikor olvastam ezt a könyvet. A 2 Királyok 6:1-7 olvasom. Egyszer azt mondták a próféta tanítványok Elizeusnak. Nézd csak, szűk nekünk ez a hely, ahol mi veled lakunk. Hadd menjünk el a Jordánhoz. Ott mindegyikünk kivág egy szál fát, és készítünk magunknak helyet, ahol lakjunk. Ő ezt mondta, menjetek. De az egyik így szólt, kérlek, jöjj el te is szolgáiddal. Ő így felelt, elmegyek. El is ment velük. Amikor megérkeztek a Jordánhoz, vágni kezdték a fákat. De amikor az egyik ledöntött egy szálfát, a fejsze vasa beleesett a vízbe. Akkor felkiáltott és ezt mondta, jaj, Uram, pedig ezt is kölcsön kértem. Az Isten embere megkérdezte, hová esett? Az megmutatta neki a helyet, ő pedig levágott egy darab fát, és oda dobta. A fejszavas ekkor úszni kezdett. Elizeus így szólt, emeld ki. Az pedig kinyújtotta a kezét, és kivette. Nagyon különös történet. Nem nagyon illik első szóra a történetek sodrába. Próféta tanítványok veszik körbe Elizeust, ami azt mutatja, hogy Elizeus munkája hatékony volt, és felfigyeltek ő rá. Fiatalok körésereg lettek, és kis próféta iskola volt már ő körülötte, olyannyira, hogy kinőtték a házat, és egy újat akartak építeni a Jordán partján. Lementek dolgozni, és munka közben a fejszeg vassal leröpült a nyérről, és beleesett a Jordánba. Fontos ez a történet? Vajon kinek fontos ez? Megkerült a fejszavas. Annak a tanítványnak biztos fontos volt, mert kölcsön kérte. Vajon a kegyelem vonalában azok a hatalmas dolgok, amiről szó volt, ahogy vezeti Isten az ő ígéretét, vajon a kegyelem témájában, a megváltás témájában fontos ez a történet? Azt kell gondolnom, hogy nem nagyon fontos. A fejszavas elveszett, és aztán a fejszavas megkerült. Isteni csoda útján megkerült. Odafent, a felső házban hatalmas politikai viharok dúlnak, egymást váltják az uralkodók, Isten ott van közöttük, a próféták dörgő szavával, éhínség van az országban, és sorolhatnám a hatalmas problémákat, és ott a Jordán partján most mi a legfontosabb és a legnagyobb probléma? Beleesett a fejszavas a vízbe. És nem lepődünk mi ezen meg, mert mi tudjuk azt nagyon jól a bőrünkön, hogy mi mindig a legfontosabb és a legnagyobb probléma, az én aktuális, éppen soron lévő problémám. Legyen az akármekkora, más szemében, azt tölt ki minden időt, minden percet, az a legsúlyosabb. És a mi Isten üzenete ebben, hogy ő ott van. És a fejszavas isteni csodára úszni kezd a vizen, és csak egy karnyújtásra lesz. Istennek van ideje a legnagyobb zűrzavarban, a legnagyobb problémák között foglalkozni az egy apró kis, észrevehetetlen kis problémámmal, ami senkinek fel sem tűnik. Ő elég hatalmas úr ahhoz, hogy az én apró dolgaimat is észrevegye és kézben tartsa. Nem csak a felső vezetésnél van jelen az Úr. Nem csak a Dávid mécsesét őrzi és hatalmas csodák árán átvezeti az évezredeken, hanem számára ugyanolyan fontos, hogy én velem foglalkozom, és ide szól nekem a királyok könyvében a királyok között, hogy fontos az a kis problémád, fontos az a fejszavas, és én segítek. És jól ismerjük ezt, amikor tele van a fejem, és annyi dolgom van, hogy ki se látok, és húzgálja a fiam a kabátom ujját, hogy tedd már össze ezt a kis autót, meg szétesett a kereke. És mit teszel? Összeteszed a kis autót. Problémák sűrűje ide vagy oda, most az a legfontosabb, és megkért, és megteszem. És az Úr ugyanígy szeret minket. Persze nem tanít arra minket ez a történet, hogyha kalapálom a falat, és kiesik a kalapács, akkor is tartom a kezem, és Isten csodával beleröpíti a kezembe a kalapácsot. De tanít nagyon sok minden, és apró momentumokkal van teli az életünk, ami bosszúságot tud okozni, és meg tudja keseríteni egy-egy napokat. Férfi társaim, ki ne szögelt volna már, vagy csavarozott volna létráról állva, És hát az a világ legtermészetebb dolga, hogy kiesik olyankor az ember kezéből a csavar, és begurul a hűtő alá, és a gáztűzhely mögé, és akkor az egész család hasal, és mindenki keresi a csavart, és akkor az meg tudja az egész napot métejezni. És miért gondoljuk, hogy egy ilyen helyzetben a világ teremtőjének, a királyok irányítójának ne volna gondoskodása miránk? Igaz, hogy nem röpíti a kezembe a kalapácsot, de van szava az Úrnak az ilyen helyzetekben is, és az ő segítő karja elér, és szólíthatom őt az ilyen apró dolgaimmal is, és lehet, hogy a szemem elé hozza a csavart. És megpillantom. És ezek az apró csodák, amik néha felbőszítenek, mikor az ember belelép, de észre se veszünk ezret és ezret, amit az Úr megad, és mi természetesnek veszük, ő ezekkel vesz körül minket apró gondoskodásával. És felvillanyozta az én szívem, mikor olvastam a királyok könyvét, és karikáztam ezeket a neveket, és próbáltam tanulni őket, annyiféle nagy történet, és megkopogtatta a fejemet a történetek sűrűjébe, hogy rólad van szó, és a királyok mellett, a hatalmas üdvtörténet mellett mindez azért is van, mert te vagy fontos nekem, és én nem csak az életed ura vagyok, hanem az apró perceid Istene is. Fogunk még foglalkozni ezzel a korszakkal, hiszen a soron következő könyv, Krónikák könyve is ebből az időszakból merít, sőt, ahogyan említettem, az azutáni könyvek is.